Itt Valló. Beszélgetés életről és szentírásról. Tamásfalvi Hanna Kő Boldizsár köműves művésszel készült interjújának második részét hallhatják.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamásfalvi Hanna vagyok, és mai vendégem itt a stúdióban Kő Boldizsár, képzőművész. Gépiességet említette, hogy ugye szakértők szerint is a kultúra már iparrá vált, és hogy önnek célja az, hogy ne egy céget alapítson, ahol ugye dobálják ki a játszótereket. Ezt hogyan tudja megőrizni, hogy ennek meglegyen a családias vagy belsőséges hangulata? Kapott esetleg olyan ajánlatokat, hogy ezt így kiterjessze, és ezt el kellett utasítsa?
Igazából tanácsokat kaptam, hogy szóval sokan tanácsolták, hogy muszáj egyre nagyobbá válni ahhoz, hogy az ember jól meg tudjon élni belőle. Hát nyilván valamilyen szinten muszáj növekedni, meg profibbá válni, de hogy nem mindegy, hogy milyen mértékben. Nem volt így direkt olyan üzleti tervvel megkeresett volna valaki, de ez az én döntésemen is múlik, hogy most milyen irányt veszek. És mindig így eszembe jut az a történet, amikor tanító történet, amikor ül a szerzetes a folyóparton, és a vizet bámulja, és oda jön hozzá valaki, hogy miért nem halászik, mert akkor ha halászna többet, akkor egyre gazdagabb lenne, és akkor már lenne annyi pénze, hogy akkor lenne munkása, aki helyette halászik, és nem tudom micsoda. És akkor végén kiderül, hogy ha nagyon sokat dolgozol, akkor a végén megteheted majd, hogy ülsz a folyóparton és bámulod a vizet. És akkor mondja az öreg, hogy na jó, de én meg most is megtehetem. És hogy nekem most például azért az volt, hogy édesanyámtól és édesapámtól kellett elbúcsúzzak, egymás követően meghaltak szegények. A édesanyám a karantén elején, előtte temettük el, a édesapámat pedig a karantén után. De ők már külön éltek egy ideje, és ez váratlan volt ez az egész. Nagyon nehéz volt, de például, ha nem egy ilyen életformát élek, vagy nem egy ilyen mikro vállalkozást csinálok, akkor biztos nem engedhettem volna meg magamnak azt, hogy hónapokon át velük legyek mindig.
Lélekben is megterhelő volt akkor az elmúlt időszak. Mi az, ami segíteni tud ilyenkor? Mi az, ami mégis feltölti önt, amiben el tudja engedni az ő emléküket, vagy az ő velük való szoros kapcsolatot, hogy ne legyen terhes, hanem szép emlékekkel gondoljon vissza rájuk.
Hát az emlékeim szépek, mind a kettőknek faragtam egy fejfát, nagyon sokat voltam velük, illetve hát a családom is nagyon sokat volt velük, és tényleg nagyon-nagyon sok imádság volt, nagyon sokat beszélgettünk velük a túlvilágról, miközben az elmúlás létráján sétáltunk már, és nagyon szép volt, szóval otthon történhetett mindkettő, mindkettőben volt idő elbúcsúzni, mindkét esetben olyan dolgok történtek meg, amik nem ez a betegség van, akkor nem biztos, hogy sikerül, és olyan elbúcsúzás volt, ami nagyon méltó volt mindkét esetben, és bár most is nagyon fáj, de békesség az a legjobb szó, ami most van a lelkemben. Hálás vagyok Istennek, hogy ismerhettem a ilyen hosszú időn át a szüleimet, és igazából köszönöm azt is, ahogy történt az ő haláluk, mert tanító volt, láthattam, hogy hogyan kell csinálni, és jó volt, hogy mindenre volt lehetőség, és teljes életük volt, tehát hogy még azt is hozzá kell tegyem, hogy sok embernek az élete ketté törik, vagy szörnyű a halála, és nekik például nem. Tehát, hogy nekik mindkettőjüknek nagyon szép életük volt, nagyon gazdag, nagyon sok gyümölcsöt termett, és mondhatom, hogy ez így szép, ahogy volt.
Azóta érzi így a jelenlétüket, vagy hogy valamiképpen kísérik önt oda fentről?
Nagyon érzem olyannyira, hogy édesapám például üzletvezetési tanácsot adott a múltkor álmomba, mert felmutatott nekem egy szőlőfürtöt álmomba, és azt mondta, hogy így csinált, fiam. Meg hogy mondjam, mivel a szakmánk is közös, így látom őket minden pillanatban, amikor dolgozom, hogy ők hogy csinálták. Viccesen így meséltem a gyermekeimnek, mert 4 gyermekünk van, hogy ez tényleg olyan, mint ahogy a Csillagok háborújában, hogy a Luke Skywalker egyszer csak megjelenik neki az Obi-Wan Kenobi szelleme, és onnantól kezdve segíti. És hogy tényleg ezt mondom, érzem, hogy édesapám még itt vannak velem.
Akkor az ő lelkükben is nyugalom van, hogy van valaki, aki tovább viszi ezt az utat, vagy az, amit ők elindítottak a művészetben, és említette, hogy önnek is 4 gyermeke van. Ők nyitottak e felé a pálya felé, vagy ők ez mi érdekli?
A 2 nagyobb fiunk, ők konkrétan már pályatársaim, a Csikó fiam, ő, neki már gyermeke is van, már nagyszülő is vagyok emiatt. Együtt dolgozunk, holnap utazunk le Fűzérre, ahol Fehér Lófia játszóteret fogunk állítani, és jön velem Ábel fiam is, aki szintén, ő még a Képzőművészeti Egyetemre jár, de ő is nagyon-nagyon ügyesen furfarag, megfest. És akkor a 2 lányom, ők még kisebbek, úgyhogy ők még csak festeni szoktak velünk.
Amikor elkezdtek így játszótereket tervezni, az valamiképpen forradalmi ötletnek számított, mert nem volt még ilyen. Ez egy teljesen új formája volt a képzőművészetnek a megjelenítésében. Ugye sokan inkább a modern dolgokat, amerikai stílusból átvett stílust próbálják Magyarországon is beépíteni, de önök visszanyúltak a hagyományokhoz, a kultúrához, a népművészethez, és több népmesét jelenítettek meg. Például az elmúlt évben 2 magyar népmesét ihlette meg a tervezést, a Fehér Lófiát és a Zöld Péter dolgozták fel. A magyar hagyományoknak, a tradícióknak is a őrzése céljuk.
Mindenképpen, illetve hát ez az egyedi játszótér készítés, amit kitaláltunk, hogy minden helyszínre olyat tervezünk, amit vezetten oda tervezzük, témában is, meg formában is. És akkor ezért nem csináltunk az elmúlt 20 évben 2 egyformát semmiből. Tehát, hogy nincs 2 egyforma játékunk. És hát a népi eszközöket tanulmányoztuk korábban, népi játékokat tudatosan építünk ezekre a dolgokra. Azt gondoljuk, hogy amellett, hogy egy játszótér az nagyon jó, tehát egy nyugati játszótér is nagyon jó, nagyon jól lehet használni, tornászni rajta, de hogy azon kívül még plusz tartalmat is kaphat egy játszótér, mert bele lehet tenni a művészetet, bele lehet tenni a nevelést, nagyon sok olyan dolgot, ami miatt nem csak a test dolgozik, hanem a szellem is még inkább. Tényleg ez egy új útkeresés volt, tele buktatókkal, meg nehézségekkel, de az egy boldogság, hogy úgy tűnik, hogy van keletje, és hogy több tanítvány is van, aki már folytatja ezt az utat, és nekem az a nagy vízióm, hogy azért Magyarország beléphetne úgy is az európai népek közé, mint a játszó nemzet, tehát akinek olyan különleges művészi játszóterei vannak, amelyik miatt érdemes ide látogatni.
Egy katalán kisváros, Montemblanc polgármestere látta Budapesten az egyik játszóterét, és kitalálta, hogy neki is kell egy ilyen, és ez meg is valósult, és ha jól tudom, most őszre már a második katalán megrendelésüket teljesítik. Meséljen ezekről, ezek milyen élményt jelentettek önnek, hogy felkérték erre?
Igen, hát ezek már régebbi hírek egyébként, de szóval mind a kettő megépült, de hát nagyon jó volt. A játszóterek kapcsán mindig gyönyörű helyekre jutunk el. És hát nagyon jó volt Barcelonába is játszóteret állítani egy nagyon méltó helyen. És hát Mont Blanc-ba is, amit említettél. És hát Varsóba is csináltunk tavaly játszóteret, ami szintén nagyon jó volt. Tehát nagyon szívesen csinálunk külföldre is játszótereket. Nagyon örömmel fogadják az ottani emberek, nagyon nagy csodálkozással, mert nem láttak még ilyesmit. Úgyhogy hát remélem, hogy egyszer majd a külföldre is többet dolgozunk.
És említette, hogy a nevelés is nagyon fontos, hogy a szellemi nevelés is benne van ezekben a játszóterekben. Milyen minták, vagy milyen szimbólumok azok, amikkel így a szellemre tudnak utalni? Mik a kedvencei?
Hát nagyon érdekes, hogyha mondjuk egy padon kivág az ember egy szív alakú lukat, akkor arra a padra le fog ülni egy szerelmes pár. Ha kiír az ember egy kapura egy üdvözletet, hogy béke a belépőnek, akkor az biztos, hogy hat. Ha van egy kereszt alakú dísz a vár tetején, akkor ha jött arra zsámbékon egy bácsi, pont felállítottuk, akkor letérdelt és keresztet vetett. Tehát, hogy ezeknek a szimbólumoknak, főleg azoknak az embereknek a számára, akik még egy kicsit ismerik is ezeket, nagyon erősen hatnak. De aki nem ismeri, annak is, ha valamire emlékeztet, lehet, hogy egy kicsit olyan, mint egy rósát ezt, hogy valamit elindít az emberben, és nem is mérhető az, hogy mi történik, de tényleg a szeretet, a hit, a békesség, ezeknek a szimbólumai, azok biztos, hogy nem károsak, nem tesznek tönkre senkit semmiben. Tehát azokat jó így alkalmazni, nagyon szeretek idézeteket kifesteni, meséket kiírni, és lehetőleg minden, ami játék, vagy játszóeszköz, tehát nálam is ugyanúgy van klasszikus hinta, csúszda, stb. Csak mindez egy ilyen mesésebb környezetben, meg lehetőleg minden mozogjon minden irányba.
Ez a játékosság, színesség, ez ad egyfajta motivációt is a folytatása, hogy miközben játszótereket tervez, így könnyebben tud dolgozni, és hogy így a vidámság az életörömöt juttatja eszébe esetleg, hogy itt egy-két hónap múlva, vagy amikor elkészül, itt kisgyerekek fognak játszani, és ismerkedni a világ dolgaival.
Igen, hát igazából ezek a vadszínek, amiket használok, mert eléggé erős és sokféle szint használok, azok tulajdonképpen ilyen terápiás színek is, ha így mondhatni, mert amikor az ember lemegy egy olyan rétre, ami tele van virággal, akkor ott nem szokott elszomorodni, főleg ha süt a nap is közben. És hogy ezeket Isten úgy találta ki a színeket, hogy azok gyönyörködtetnek. Tehát ugyanúgy, mint az ízek, vagy mint a hangok tudnak gyönyörködtetni, ha harmonikusak és szépek, és ilyesmi, és nem csak, hogy jó színes környezetben lenni néha, hanem hogy csinálni is, és hogy konkrétan lehet ezt viszont látni, hogy nálam dolgoztak többen olyanok, akik elég nehéz lelki állapotban voltak, és eleinte irtóztak a színektől. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy nem bírod befogadni. Nem bírod befogadni a színt. És aztán így elkezdesz vele, tehát odaadtam az ecsetet a kezébe, hogy akkor ez most legyen narancssárga, és ő mondta, hogy ő a barnát szereti, meg a szürkét, ő nem szereti a narancssárgát, ő nem, de hogy próbáljuk ki, hogy most ezzel lefestette, és látható módon kezdett valami így változni bent, és egy pár hónap múlva meg már minden szint mindenhogy festett, de nem csak ez volt a lényeg, hanem hogy az élete is kezdett kisimulni közben. Tehát, hogy ezek így oda-vissza hatnak szerintem, tehát vannak ilyen dolgok. Az a másik dolog az van, hogy rengeteg szín van az körülöttünk, de hogy nem mindegy, hogy ez a szín milyen árnyalat, vagy milyen szín, mert hogy rengeteg olyan műanyag szín van, meg olyan óriás plakát szín, ami szintén nagyon sok szín, de mondjuk engem megzavarnak ezek a színek, már bocsánat, hogy pont egy színes ember mondja ezt, de hogy nem mindegy, hogy milyen az a sok szín.
Igen, nekem így erről az jutott eszembe, hogy amikor így az évszakokban is tavasszal ugye visszajön a színesség, hogy a tél után mennyire örömöt meg jó kedvet hoz az ember életébe, hogy szívesebben megy ki, és talán így a gyerekek is egy színes játszótérbe szívesebben mennek ki, vagy könnyebben fel tudnak lélekben is töltődeni, még úgy, hogy ők észre sem veszik, mert nincsen tudatukba ez, de hogyha mondjuk egy szürke vagy egy fekete hintára ülnek rá, az így talán észrevétlenül is leépíti, vagy így eltompítja bennük a szellemnek a hangját, mert ugye sokan mondják, hogy a gyerekek még így élő kapcsolatban vannak Istennel. Zárásképpen még térjünk rá így a jövőre, hogy milyen tervei vannak most, milyen munkákban van benne.
Hát sok kedves munka vár rám, mert most holnap utazunk ugye Füzérre, a Fehér Lófia játszóteret állítjuk. Ez két ütemben lesz, mert van egy második ütem, most főleg a kisebb gyerekeknek készült részre lett meg a pénz. de hát fantasztikus, egy erdőbe fog épülni, egy ősbükkösbe, három tó készült most el, ezüstó, aranytó, résztó, nem tudom, be vannak építve az ott élő fák is a történetben, tehát egy öreg, gyönyörű tölgyfa, az az életfa benne, akinek a aztán van egy hatalmas bükkfa, egy elágazó, amiből meg a koponyányi manyóknak a szakálla lesz beszorítva, és utána pedig herceghalomra készítünk, herceghalom főterére egy olyan leülő installációt, ami kis színpad is lesz benne, padok és asztalok, ahol az volt a polgármester asszony kérése, hogy ő azt szeretné, hogy ilyen élettel teli, fiatalokkal teli legyen a főtér, egy nagyon szép árnyas rész, és hogy ott az, annak csináljunk egy teret, hogy ott élet legyen. És hát ez szerintem megint egy nagyon szép cél is, meg egy jó kihívás, és akkor utána jönnek még egyéb munkák. Most ami nagyon fontos, hogy a honlapomat meg kell csináljam, mert 20 éve nincs honlapom tulajdonképpen. Rejtőzködő adatok vannak, tehát olyan adatok, amik nem érvényesek, és nem lehet ezért utolérni engem. És még így is vannak megrendelések. Illetve hát szeretném a mesekönyvemet befejezni, ami meg a Láthatatlan Város címe lesz, és 2 éve kezdtem el írni, és hogy most, hogy már a szüleim is a Láthatatlan Városban vannak, lehet, hogy be is tudom fejezni.
Én Kecskeméten találkoztam először, és hát ott találkoztam az ön művészetével, a Kecskeméti Filmstúdió mögötti játszótéren. Az melyik mesét jeleníti meg?
Hát az igazából több meséből lett összegyúrva, és ott Mikulás Ferenc igazgató úr, aki a Kecskeméti Rajzfilmstúdiónak a vezetője, ő találta ki azt, hogy legyen ott egy olyan mesetér vagy játszótér, ami az ő rajzfilmes világukból idéz meg jeleneteket, mozgó jeleneteket, és akkor hát Jankovics Marcell rajzfilmjeiből választottam ki részeket, és akkor az ő világuk van ott igazából megszólaltatva többféle módon.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Kőboldizsár képzőművésszel beszélgettünk. Ez a Hitvalló című műsor volt. Tamás Falvi Hanna vagyok, és ez volt a mai műsorunk témája, a képzőművészet, a játszóterek és Kőboldizsárnak az életútja, hogy ő neki milyen a teremtővel való kapcsolata, és ezt miképp építi be a művészetébe. Köszönjük szépen!
És félelem jön velem szemben, elhitetni, hogy nincs miért élni, fel kell adni, hiába a fényes kard, hiába minden harc, a hitem sem segít, a gonosz túlerőben látszik, olyan sok csalárd arc, mérhetetlen hazughad, ami körbevesz, s hogy ne érezzek, vérem ontja. Mindent felzabál, ami útjában áll, az élet sem szent, csak a pénz az Isten, fel nem adom, mert látom, ahogy az új nap virrad már, én fel nem adom, a kardom élén csillan a napsugár, én fel nem adom, mert a világosság megtöri az ét, én fel nem adom, mert a hit legyőzi a sötétség erejét. A patakból gyűjtött 5 apró kavics van csak kezemben, pajzsom a hitem, erőm te vagy, nincs más fegyverem. Reszket a lábam, verítéktől hideg a tenyerem, s a hatalom kidobott kutyakét bánik velem. Megvetnek, s alig vár. várják, hogy elkapossanak, de nem látják, ahogy lelkemben szavad felfakad. Ne félj, csak higgy, ennyi elég nekem, bármit hoz a holnap, és szorosan fogom kezed. Én fel nem adom, mert látom, ahogy az új nap ígradná. Fel nem adom, a kardom élén csillan a napsugár. Fel nem adom, mert a világosság megtöri az ég. Fel nem adom, mert a hit legyőzi a sötétség erejét. Én fel nem adom,
Boldizsár köműves művészt Tamás Falvi Hanna kérdezte.
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.
Mária Rádió.
16:25.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.